Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Sajó Mátyás tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
A műtét előtti hétvégén szombaton volt egy virrasztás a templomban, az esti misa után. Én is elmentem, bár már nem voltam túl jó állapotban, és a sekrestyében ültem. Nem nagyon mertem kinézni, mert mondták az ismerősök, nagyon sokan eljöttek. És csodáért imádkoztunk. A gyógyulásomért, hogy ne legyen szükség a műtétre. Azt azért mindenkinek nehéz volt elfogadni, hogy egy sportos valaki pont egy testnövet elveszítse el a lábát. Esetleg ezzel a hivatását. Imádkoztunk a mise végén. Erőt vettem magamon, kimentem, hogy megköszönjem. És hát nehezen jutottam szóhoz, mert tele volt a templom. Nagyon jó érzés volt olyan arcokat látni, akiket templomban még nem láttam. Akár kollégákat, barátokat, ismerősöket, zenésztársakat. Megtörtént a műtét minden komplikáció nélkül. Majd az egyik látogatás alkalmával valaki azt mondta, hogy pedig úgy reménykedtem, hogy csoda történik. És akkor tudatosult bennem igazából, hogy a csoda az ott akkor megtörtént a templomban, amiért imádkoztunk. Csak mi emberi szemmel vártuk a csodát. Közben az Isten olyan hatalmas csodát készített elő, hogy olyan emberek léptek be a templomba, akik soha olyan emberek tapasztalhatták meg egy közösségnek az imádkozó erejét, akik soha két órán keresztül ott álltak velük, és csöndben biztosítottak a támogatásukról, és ez valami fantasztikus érzés volt. És azóta is olyan visszajelzéseket kapok, hogy kik kezdtek el értem imádkozni, akár rokonok, barátok. Van olyan fiatal házas pár is, akiknek kicsit nehezebb most a házassága, de írják, hogy együtt imádkoznak értem. Sokan áldozatot hoznak értem. Van, aki lemond a szenvedélyeiről. Soha többet nem játszik számítógépes játékkal. Van, aki utál futni, de miattam, mert tudja, mennyire szeretek, elkezd futni. Áldozatot szeretne hozni értem. Családok otthon együtt imádkoznak. És kapom a visszajelzéseket, hogy az ismerősöm is, ő is imádkozik. Képzeljem, hogy ő soha nem, most igen, nagyon sok misét mondatnak értem. Ez valami fantasztikus érzés. Az egész betegségnek az értelmét ez adja meg, hogy ennyien összefognak és imádkoznak értem, áldozatot hoznak. Valójában nem biztos, hogy engem, hanem a saját életüket mentik meg. És a saját életükben jelenik meg Krisztus az imáltal. Ez valami felfoghatatlan. És ez ad értelmet az egésznek. Ezért megéri az egész szenvedés, mert ennél nagyobbat nem kérhetnék, hogy jó Isten, ezeknek az embereknek a lelkébe ültesse el azt az egy mi atyánkot, amit elmond esténként, mert ő annyit érez most, úgyhogy ott soha nem imádkozott. Van, aki azt mondta, hogy a rózsafűzér az öregeknek az imája. Azt a fiatalok nem mondják, az nagyon monoton. Azóta minden este mondja. És hihetetlen, hogy átértékelődik az életükben az ima szerepe. Részben azért, mert tudják, hogy nekem mennyit jelent. Részben megérzik azt, hogy valaminek kell lenni, ami segít. Valami közvetítő, akin keresztül ők tudnak tenni értem és imádkozni. És ez adja igazából ezt a nagy erőt is. Ez a sok kis csoda, ami történik naponta. És az a lehetőség, hogy erről van még lehetőségem beszélni. De amikor az ember elfogadja a halál gondolatát, hogy a Jóistennek lehet, hogy ez a célja, azután már nincs tovább miért aggódnia. Mert ha megbékélek azzal, igazából megbékélek, hát azért élünk, ha arra várunk, hogy vele találkozzunk. És egy ilyen keresztel az ember úgy érzi, hogy azért elég közel lehet hozzá. És ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy az ember ott áll az örök élet kapujától nem messze. És ha Jóisten magához szólítja, az is egy hatalmas öröm, de azt mondja, hogy még a földön dolgodban, az meg egy csoda. Emberi szemben most úgy gondoljuk, hogy ha nem történik csoda, akkor azok az emberek, akik most elkezdtek végre hinni, imádkozni, akkor azok azt fogják mondani, hogy lát, hol volt a Jóisten, hagyott meghalni. Ha ez az áldozat szükséges ahhoz, hogy csak még egy-két lelket az ember megmentsen, akkor megéri. Mert kicsit azt érzem, hogy az emberből a Jóisten a betegségen keresztül is a szeretetet irányítja, és ugye aki életét adja barátaiért, abban biztos megvan a kellő szeretet ahhoz, hogy a Jóistennek tetsző áldozat legyen az. Lehet az én próbatételem az utolsó néhány légzésig tart, hogy akkor se hiszük azt, hogy megteheti azt, hogy megmentsen. És hogyha nem, az pedig egy másik öröm. Mindig annak a nehéz, aki itt marad. Sosem annak, aki elmegy. Mert földi dimenzióban gondolkodunk. És nem tudjuk átkapcsolni az agyunkat, hogyha csak az örök életre terveznénk, és csak az szerint élnénk, akkor örülhetnénk, hogy remélhetőleg van, akit már biztonságban tudhatunk, és nem kell érte aggódnunk, hogy ő ott lesz-e, hanem ő tud majd onnan imádkozni azokért, akik még itt maradtak. Nyilván az ember, most mondhatjuk, hogy könnyen beszél, mert még nincs ott. Nagyon érdekes azt megélni, hogy az ember egyfolytában imádkozik, és próbál mindig minél erősebb lenni. Azért vannak itt az örök kísértések, amit nem hagyják. És ezekkel a kísértésekkel való küzdelem mindig egy picit úgy nyomot hagy. Jön a sátán, nehéz ez a kereszt. Panaszkodjunk egy kicsit, hagyjuk a böjtöt. Nem fontos azt végigcsinálni. Nincs itt a Jóisten, tehát a Jóisten is megadja ezeket a kísértéseket, mert ezekből is áldozat születik. Azokkal mind hozzá tud tenni ahhoz a szenvedéshez, a nehézséghez, amit visz. És minden nagyobb értéke van egy keresztnek, bízunk benne, hogy annál több emberen tud segíteni. És azt érzem, hogy akik nem vallásosak a környezetembe, lassan ők is érzik azt, hogy valami olyan kegyelmet ad a Jóisten, ami igazából számukra is egy megdöbbentő, elgondolkodható dolog. És sokszor azt érzem, hogy ez nem is belőlem jön. Nem mind az én gondolatom, hanem a Jóisten tevékenyen működik általam, és megtiszteltetés. Ezt a keresztet vinni le a keresztúton, közel lenni hozzá. Hogyha választhatok, és tudom, hogy ez lett volna a vége, akkor ez egy utólag nagyon nehéz döntés. Azt mondom, hogy nincs semmi bajom, de akkor vállalok egy ilyen keresztet. Ezt az ember így önmagától nagyon nehezen hozza meg, ezt a döntést. Szerencsére nem is kellett ilyen döntést hoznom, csak idézősen elfogadni. De én azt gondolom, hogy itt a Földön tart a próbatétel. Tehát élhetek 30 évet, 50-et, 100-at. Ha itt mindent megteszek azért, szolgáljam a családomat, a barátaimat. Tehát mindenkit próbáljak picit segíteni, elvezetni őket az örök életre. Akkor abban nyilvánul meg az, hogy a végén mind oda tartunk. A jelenlegi élethelyzetben úgy érzem, hogy a Jóisten megsürgetett azzal, mintha végesítette volna. Számszerűsíthetővé tette a napjaimat. És bennem így sokkal gyorsabban átkapcsolt az, hogy nincs időnk, nem lehet várni. Az ő jövetét várni nem ugyanolyan, mint egy pizzafutárt várni, úgy kell várni, mint a legkedvesebb vendéget. Mikor már kitakarítottam háromszor, nézem az ajtót, hogy mindjárt itt van, de azért még port törlök, még akkor letörlöm az asztalt, minden székeket megőzítom. Tehát, hogy úgy várni őt, hogy akármikor, mikor megjön, akkor az egy óriási öröm legyen, és legyünk hálásak mindenért, minden napért, amit kapunk. Én most különösen hálás vagyok minden nap végén, hogy ezt a napot még megérhettem. Nem tudom, a többi nap hogy lesz, de hogy tehettem egy picit, még egy picit, és Isten, úgy érzem, van erőm, úgy érzem, feladatot adsz, úgy érzem, hogyha most meggyógyítasz, akkor egy ilyen látható jelként sokkal jobban tudnál hirdetni a te dicsőségedet, de ezek továbbra is csak emberi dimenzióban lévő gondolatok. Hálát kell adni, mindig csak kérünk, és elfelejtünk hálát adni. És most próbáltam megfordítani, hogy minden imád hálával kezdjek. Születhettem volna fél lábbal. Egész más lett volna az életem. Meghaltam volna a műtőasztalon. Beteg lehetne családtagom. Lehetnék munkanélküli, hajléktalan. Az embert elgondolkodtatja, hogy mennyi mindenért küzdök és hajtok, és még ez kell, és az megvan, akkor kell egy jobb, kell egy másik. Közben kizárjuk ebből a világunkból, hogy ami nekünk fölösleg, azt a másiknak is adhatnánk. Elfelejtünk alapvető dolgokról hálát adni. És ha minden este lefekvésre csak eszünkbe jut három dolog, amiért hálát adhatunk, szerintem az már felemeli a lelkünket. Közel kerülünk a Jóistenhez. Köszönöm, hogy ma tudtam tanúságot tenni. Köszönöm, hogy ilyen jó idő van. Köszönöm a friss levegőt. Azt, hogy ennyi emberben elindíthatott valamit ez a betegség. A Jóisten minden háláért, minden köszönetért bőségesen megfizet. Azt mondja, hogy kérjetek és kaptok, ne felejtsünk el soha hálát adni érte, amit kaptunk. Minden emberhez legyen egy-két jó szavunk, pozitív gondolatunk, mert nem tudhatjuk, hogy mit indít el benne, és ez is valami fantasztikus érzés. Azt gondolom, hogy nap mint nap történik csodák, csak nem veszük észre, mert teljesen más dimenzióban jár az agyunk napról napra. Édesapámnak a családja, 10 vannak testvérek, édesemig 3 vannak. Apukámnak az apukája a nehéz időszakban is küldte a gyerekeket misére, támogatta őket, a fiúk a piaristákhoz jártak, a lányok a patronába, és egyszer a főnöke behívatta a nagypapámat, és megkérdezte tőle, hogy János, árulja már el, hogy a jelenlegi helyzetben nem nehéz megküzdeni a hitével. És a nagypapám azt mondta neki, hogy ugyan nehéz megküzdeni a hitemmel, mint önnek a hitetlenségével. Azt gondolom, hogy az ateisták, amikor ugye valamit tagadnak, akkor talán valahogy tudomásra veszik, hogy valami, van valami, ami tagadnak. Ez valahogy egy kiinduló pont is lehet. Ha bármi átfordítja az életüket, egy tragédia, egy nehézség, azt hiszik, mert csak van, bekapaszkodni kéne. Sajnálom, hogy csak abba kapaszkodhatnak, amit eddig tagadtak. Nagyon nehéz a helyzet, mert sokszor egy vallástól csak kicsit eltévedett embert sokszor nehezebb visszafordítani, mint egy ateistát meggyőzni arról, hogy Isten mégis létezik. De azt gondolom, hogy szeretettel kell állni hozzájuk, és azt gondolom, hogy az ember szeretetet érzi, az egyszerűen áttörje a páncélját. A teljesen önzetlen szívből jövő szeretetre nem tudnak mit kezdeni, mert nem tudja hova tenni. Azt gondolom, hogy ez idióta. Ha most vertem másodszor arcon, aztán még mindig itt mosolyog. Egyszerűen felfogja azt, hogy itt valami felfoghatatlan dolog van, aminek ő nem részese. Mikor a betegségben született bennem az apostolkodásnak a vágya, emellett azért sok olyan hibám volt, ami nem engedte kellően úgy érvényre juttatni azokat a jó tulajdonságokat, amiket viszont úgy megszerettem volna mutatni, de a betegség abszolút letörte bennem ezeket a gátakat, falakat, amiket az élet és a bűneim építettek. És azt érzem, amikor az ember a bűneitől minél inkább meg tud szabadulni, akkor lesz tudatában csak annak, hogy valójában mennyi mindent kéne még a lelkéből tisztítania, hogy tényleg egy önzetlen szeretet nyilatkozzon meg belőle, ami másoknak is a hasznára van. Az a kérdés fogalmazott meg bennem, amit most bárkinek föltennék, és hát ha elgondolkodtad, hogy mit tennél, hogyha Jóisten azt mondaná holnap reggel, hogy a holnapi az utolsó napod. Mi az, ami fontossá válna? Mi az, ami a hirtelen sok hatás alatt megfogalmazódna benned, hogy mi az, ami számít? Kössek gyors egy életbiztosítást. Tegnap vettem meg álmaim autóját. Mi lesz most a előre betervezett dolgaimmal? Azt gondolom, hogy ha az embernek van arra ideje, hogy elmenjen Szent Misére, vagy Szent Gyónáshoz járuljon, áldozzon, és este megölelhesse a szeretteit, és esténként le tud úgy feküdni, hogy azt érzi, hogy a lelke rendben van, mondják is, hogy haraggal ne feküdjünk le, akkor nyugodtan várhatjuk azt az utolsó napot is, mert bár egy napot felkészülni rá rendkívül nehéz, én ezért hálát is adok, hogy ezt a kegyelmet megkaptam nagyon sok minden mellett, mert nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi ideje van hátra. És aki azt mondja, hogy majd, az már elkésett. Mert a mostban kell élnünk, és most kell elkezdenünk az életünket a jó irányba fordítani, ha nem abba az irányba mentünk. És ha jó irányba mentünk, akkor nehézség akár kereszteket vállalni. Vannak olyan keresztek, amiket lehet választani. Elmegyek-e időseket látogatni, vagy nem megyek el? Elmegyek-e bevásárolni a nagyszülőnek, vagy nem megyek el? Van olyan kereszt, amit nem választhatunk. Csak elfogadhatjuk, vagy háboroghatunk ellene. De az is kevés, elfogadjuk, mert ha nem szeretetből viseljük, és nem ajánljuk fel valakiért, akkor duzzogba visszük, és nem érjük el vele azt a célt, amekkora eredményt el lehetne vele érni. Fontos minden tudatosítani, hogy hova tartunk. Próbáljunk elszakadni amennyire lehet a földi dimenziótól, attól függetlenül, hogy természetesen az embernek van felelőssége a családja iránt, dolgozni kell. Nem bűn az, az embernek hobbija van. Bármi más, csak az, hogy Jóistenre is legyen legalább annyi ideje, mint ami a többi más dolgára. És nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetben a családnak a jelentősége mert a Jóisten számára legkedvesebb a hívő ember, hívő család, ahol a család akár együtt imádkozik. És ezek az egységek azok, amik megtartanak majd a nehézség idején. A sátán ezeket támadja majd a legjobban. Mert egy vallásos család, aki összetart, annál nagyobb ellenfele, ellensége neki nincsen. Akik kihullanak esetleg, kicsit eltávolodok a hittől, egy nagyszülő, egy unokatesó, egy testvér, azoknak nincs kapaszkodójuk a nehézségek idején, és bennem is ezért fogalmazódott meg ez, hogy családtagok, akikkel régen beszéltem, velük fölvenni a kapcsolatot, újra összehozni a családot, és megerősíteni, amíg nem késő, mert sok jel arra utal, hogy tényleg talán mondhatom én is, hogy a végső időket éljük. Nem tudjuk, hogy Krisztus eljövetele, amikor lesz 2 év múlva, 10 év múlva, de ne érjen senkit készületlenül, és ezért bízom benne, hogy ha egy picit mindenki elgondolkodik rajta, hogy újra felállítja a fontosság és sorrendet az életébe, és megpróbál másokért élni, akkor megtapasztalja azt, hogy mennyire könnyebb és boldogabb lesz az élete, és akkor biztosan tudhatja, hogy jó irányba tart. Így idézettel szeretném a tanúságtételt lezárni, melyet édesapám küldött át nekem 1-2 hete, csak azért, hogy erőt adjon, és erőt meríthessék belőle, és ahogy egyre többször elolvastam az idézetet, egyre inkább egy ilyen összefoglalójává vált a jelenlegi helyzetemnek, a jelenlegi gondolataimnak az idő kérdésével kapcsolatban, és a Jóisten tervével kapcsolatban, hogy mit is tervez velem. Ezt így Szent Pál fogalmazta meg, ami az én, kicsit mondani, nem a hitvallásom, de az én meggyőződő semmi is vált. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyeresség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek, életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Ebben a meggyőződésben biztosra veszem, hogy megmaradok, sőt előrehaladástokra és hitből fakadó örömötökre maradok meg, minnyájátok javára.
Utóhang. A felvétel rögzítése után néhány nappal Matyi állapota kritikus lett, s 8 nappal később megérkezett a Teremtő Isten ölelésre tárt karjaiba. Kedves hallgatók, Sajó Mátyás tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József szerkesztette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.